Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány és az Európai Unió között több megbeszélés is zajlott annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjék el, közölte Paula Pino, az Európai Bizottság vezető szóvivője csütörtökön Brüsszelben. A szóvivő a magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök pénteki találkozóját megelőző egyeztetésről beszélt a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy több magyar miniszterrel is tárgyalások zajlanak-e a helyreállítási alapokról és más ügyekről, Paula Pino megerősítette. Az elmúlt hetekhez hasonlóan technikai szintű egyeztetések folynak a találkozó előkészítése érdekében. A jövő héten várhatóan egynapos ülést tart a parlament. A képviselők hétfőn az országgyűlésről szóló törvény módosítását tárgyalják meg. Közölte a házelnök a távirat irodával a házbizottság tanácskozását követően. Az ülés a megszokottak szerint napi rendelőtti felszólalással kezdődik. Interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel folytatódik. Ezen kívül az országgyűlésről szóló törvény módosítása lesz napirenden. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, valószínűleg az indítványt házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Az országgyűlési törvény módosításával csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be, emelte ki. A házbizottsági ülés tapasztalatait összegezve úgy fogalmazott, jó látni, hogy a frakciók álláspontja közeledik egymáshoz. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak, juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselői csoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a Tisza két képviselője. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások és támogatások körét is. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a képviselők számára biztosított hazai és külföldi mobiltelefon költségtérítés. Továbbá a budapesti képviselők számára eddig havi 2500 kilométernyi üzemanyag elszámolására lehetőséget adó költségkeret. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését a házelnök, aki szerint az országgyűlésben azzal szolgálják a választókat, ha egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi tartalmú felszólalások hangzanak el. Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalán kiemelte. A keddi volt az első ülésnap, ahol párbeszédre volt lehetőség a kormányzó Tisza és az ellenzék között. Az ülésterem parázs levegőjében ott volt az elmúlt időszak sok fájdalma, megválaszolatlan kérdései. Nem más ez, mint amit az országban az emberek többsége érez, hiszen a parlamentben is emberek ülnek, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elnöke szerint szerdán már határozottan több, konstruktív felszólalást lehetett hallani, ám ezek során is számos esetben eltértek a tárgytól és személyeskedtek, gúnyolódtak a képviselők. végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős csapadékmentes idő várható. A szél este veszít erejéből, majd mindenhol legyengül, sőt többfelé teljesen le is áll. Hajnalra általában 6 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken, magasabbak a nagyobb városok belsejében és vízpartoknál fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Mai félóránk tartalmát, üzenetét Michel Kóás szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Előző műsorunkban sorozatot kezdtünk, melynek témáját a Jelenések könyvének egy mondata inspirálta. A Jelenések könyve elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös zárómondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A felszólítást kérdés formájában jelen időnkre vonatkozóan tettük fel azoknak, akiknek a válaszaival, gondolataival találkozhatunk majd műsorunkban. Ma Maklári Ákos atyát, a Budapest-Budai Egyházközség parókusát hallgatjuk meg.
Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden, elég ő néked. Avilai Szent Teréz bő 500 évvel ezelőtt megfogalmazott és jól ismert gondolata és a belőle készült született tezéi ének fülbemászó sorai pünkösd ünnepén válnak igazi, kézzel fogható valósággá számunkra. Amikor a Szentlélek kiárad, Isten nem csupán ajándékokat ad nekünk, hanem önmagát köti az életünkhöz. Ha pedig a mindenható a miénk, akkor a világ legfontosabb kincse már a birtokunkban van. De gondoljunk csak vissza az első pünköst hajnalára. Mit láttunk volna a jeruzsálemi emeleti teremben? Félelmet, bizonytalanságot és szorongást. Az apostolok bezárkóztak. Siratták a múltat, aggódtak a jelen fenyegetései miatt, és rettegtek a jövőtől. Pontosan azt tették, amit mi is oly sokszor teszünk a nehéz napokban. Sírtak, aggódtak és bánkódtak. Aztán megérkezett a pünkösdi szélvész és a tűz. A Szentlélek nem elméleti tanításként, hanem elsöprő tapasztalatként lépett be az életükbe. Isten jelenléte betöltötte a teret és a szíveket. A bezárt ajtók kinyíltak, a bénító félelem pedig azonnal elpárolgott. Miért? Mert felismerték, nincsenek egyedül. Isten velük van, bennük él. Tudjuk, az emberi természet egyik alapvető reakciója a félelem, amikor kizárólag a saját erejére támaszkodik az ember. Ezért mondja nekünk ma is a Szentlélek az énekkel, Szent Teréz gondolataival, ne sírj, ne bánkódj. Ne sírj és ne bánkódj, mert a vigasztaló lélek képes a múlt legmélyebb sebeit is meggyógyítani. A múlt hibái és veszteségei már nincsenek hatalommal rajtad. Szent Jónáskor a bűnbána szentségében elveszi és leveszi rólunk az elkövetett és megbánt bűneinket. Egy példa a mindennapi életből. Megbántottam valakit? Bocsánatot kérek, bánom, de ő nem bocsát meg, mit tegyek? El kell engednünk. Nehéz, de muszáj. Nagy kísértés az természetesen, hogy bánkódjak, rágódjak rajta, emésszem magamat, legyen teher ez a vállamon. Ez pedig képtelenné tesz arra, hogy örüljek, mosolyogjak, szeressek. Nem. Tovább kell menni, ezeket a terheket el kell engedni. Nem sírni és bánkódni. Aztán azt mondja a lélek, ne félj és ne aggódj. Mert a jövő nem a vakszerencse, hanem a gondoskodó atya kezében van. Félünk a jövőtől, mi lesz magyar nemzetünkkel, az Európai Unióval, a kereszténységgel, egyházunkkal. De tudjuk, a lélek erőt, szeretetet és józanságot ad a mindennapi küzdelmekhez. Az egyház 2000 éve a bizonyíték arra, hogy a Szent Lélek velünk van. A világ gyakran azt hirdeti, hogy nem kell félned. Akkor vagy biztonságban, ha minden felhalmozol, ha mindent magad irányítasz. Pünkösd ezzel szemben azt mondja, engedd el a görcsös irányítást. Ha átadod az életed a lélek vezetésének, akkor Isten birtokába kerülsz, és ő a tiéd lesz. És mit jelent a gondolat vége, az ének vége? Az, hogy tiéd már minden. Ez a minden nem anyagi gazdagságot, vagy kényelmes és problémamentes életet jelent. A pünkösdi ember gazdagsága egészen más. Négy kincset birtoklunk mi Krisztus követők. Az első a belső béke, a viharok közepette. A második a megbocsátás képessége a sérelmek ellenére. Harmadik az élő remény a kilátástalanságban, negyedik pedig az önzetlen szeretet a környezetünk felé. Ezeket a kincseket semmilyen gazdasági válság, betegség vagy evilági hatalom, de még a háború sem veheti el tőlem. Ha Isten a tiéd, megvan a legfőbb alapod, amelyen szilárdan állsz. Ne sírj, ne bánkódj. Egy alkalommal Benyik György atya beszélt arról, hogy a Szentlélek működésének leginkább tapasztalható jelei azok a történelmi pillanatok, amikor egy-egy ember képes kilépni korának hisztérikus szituációjából, és a korszellemmel merőben ellentétes álláspontot képes és mer képviselni, amely békére vezet és vigaszt nyújt. Van erre példánk bőven? Szent Pál ilyen volt. A nagy keresztény gyűlöletéből kilépve, megtérése után a pogányok között hozott létre csoportokat különböző nyelvű rabszolgákból és szabad emberekből. Az ókor történészek kutatásai alapján a mai hálózat elemző szakemberek számításai szerint több milliós közösségi hálózatot épített ki 30 év alatt a krisztusi szeretet hívó szavával. Ott van Assisi Szent Ferenc, azelőtt a szultán előtt prédikált, aki egy bizánci aranyat ajánlott fel mindenkinek, aki egy keresztény levágott fejét viszi neki ajándékba. Szent Ferencnek sikerült a keresztes háborúban fegyverszünetet elérnie, amelybe a muszlimok is beleegyezték. Szomorú azonban, hogy visszatérvén a keresztény csapatokhoz, azok viszont nem fogadták el. Szent Ferenc volt az egyetlen, akinek sikerült a muszlimokkal való kapcsolatfelvétel anélkül, hogy mártírrá vált volna. A ferences rend pedig a szegény és a gazdag egyházat hozta össze. És ott van kalkuttai Szent Teréz anya, a muszlimok, hinduk és keresztények között a kitaszítottakat vette pártfogásába. Rendjével emberi méltóságot adott a haldoklóknak, akiktől a többség undorral elfordult. Teréz anya megmosdatta őket. Imájában a Szentlélek illatát kérte, hogy elvihesse közéjük olyan helyekre, amelyeket a halál, az elmúlás szaga hatott át. A Szentlélek érintése ma is embereken keresztül tapasztalható meg. Olyan embereken keresztül, akik az ellenséget is, a beteget is, a bűnöst is az Isten szemével képesek nézni. Ma is óriási szükség van ilyen emberekre. Imádkozzunk azért az emberért, aki képes lesz megállítani a gyűlölködést és létrehozni a párbeszéd kultúráját a szláv testvérháborúban. Mert a háborúban az ortodox, a katolikus, a muszlim, az orosz, az ukrán, a magyar anyának a gyermeke is ugyanúgy szenved. Van, hogy át kell lépni határainkat, mert a Szentlélek képessé akar tenni valami jóra. Bátran dúdolgassuk magunkban a Szentlélek üzenetét, különösen a bizonytalan pillanatban. Ne félj, ne aggódj, ne sírd, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
Ő által.
Pünkösd utáni vasárnap a keleti egyházban minden szentek vasárnapja. Minden szenteket pünkösd után ünnepelni meglepő lehet azoknak, akik kevéssé ismerik a keleti egyház liturgiáját, hagyományait. A nyugati egyház november 1-én tartja minden szentek ünnepét. A különbség okát Lipcsák Tamás nagykálói parókus segít megérteni.
Görögkatolikus egyházunkban pünkösd utáni első vasárnapon emlékezünk meg minden szentekről. Szenteknek nevezzük azokat az embereket, akik életükben Isten szeretetében éltek, Isten dicsőségét próbálták előmozdítani a maguk erejével, és most fáradozásuk jutalmaként az Isten országában vannak. Nem véletlen ennek az ünnepnek az elhelyezkedése, hogy pünkösd utáni vasárnapon ünnepeljük, hiszen bizánci egyházunk szertartásában semmi sem véletlen. Húsvétkor, Jézus Krisztus föltámadásában az ő üdvözítő művének a csúcsát ünnepeltük. 40 nappal később, amikor fölment a mennybe, itt hagyott bennünket, de mégsem hagyott itt teljesen, hiszen a vigasztalót, a Szent Lelket küldte el nekünk. A Szentlélek lejövetele utáni vasárnapon pedig megemlékezünk a Szentlélek gyümölcseiről, hiszen a szentség a Szentléleknek a gyümölcse. Ezek a szent emberek, ezek mind a Szentlélek vezetésének köszönhették, hogy végre tudták hajtani életükben az Isten parancsát, az Isten megbízását. Ha megnézzük az ünnepnek az ikonját, egy nagyon érdekes dologra figyelhetünk fel. Egy hármas tagozódást látunk. A legfelső sorban Krisztust látjuk, amit az ő dicsőségében trónon ül, és mellette vannak a legtisztábbak, a legszentebbek. Ott van mellette az Isten szülő Szűz Mária, és mellette van keresztelő Szent János az angyalok karában. Egy sorral lejjebb a főpapokat látjuk, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, akik az életüket arra tették föl, hogy teljes egészében az Isten parancsa szerint éljenek, az ő szeretetét éljék meg, és segítsenek a világon ezt elterjeszteni. És a legalsó sorban mondhatnánk úgy, hogy az egyszerű, hétköznapi keresztényeket látjuk. Azokat az embereket, akik életük minden napjaiban, nyűgjeik, bajaik közepette, örömeikben az Isten szeretetéből táplálkoznak, és azt élik meg. Nagyon érdekes dolog, a Szent Képíró talán nem festett oda bennünket, de mi mégis ott vagyunk. Hiszen a mi feladatunk is a szentté válás. Ez az ünnep nem csak az elmúlt kor szentjeiről emlékezik meg, hanem azért minden szentek, mert a jövő szentjeire is emlékezik. A jövő szentjeit is előre megszólítja. Mi mindannyian keresztény emberek az Istentől azt a közös hivatást kaptuk, hogy szentként éljünk. Szentnek lenni nem könnyű, de nem is lehetetlen. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, hiszen ő az, aki a szeretetünket tökéletessé teszi. Ő az, aki segít bennünket hitből élni és hitből cselekedni. Ha a Szentlélek vezet bennünket, akkor benne lesz a szeretet tetteinkben, szavainkban és gondolatainkban is. És ha hűségesek leszünk ehhez, akkor mi is ott vagyunk, és ott leszünk majd a szentek soraiban, a megdicsőült igazak között. Merjünk hát szentnek lenni.
Isten szent, s minket is a maga szentségében akar részesíteni. Szent Péter ezt így tanítja. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ez a meghívás az ember előtt álló legnemesebb cél. De hogyan érhetem el? A most következő elmékedéssel remélhetően közelebb kerülünk a válaszhoz. Szent Gálikat a gondolatait Mohai Gábor mondja el. Címe: szentté lenni.
Életed nem sors, hanem hivatás. Van külső hivatásod, küldetésed, hogy ott, ahol élsz, tanúságot tégy Krisztusról egész magatartásoddal. S egy belső, mely neked szól egyedül. Egy név lebeg fölötted, melyet nem ismersz, de amelyen Isten fog szólítani az örökké valóságban. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. Jelenések könyve 2.17. Az ókor csiszolt fehér kőlapja a mai belépő jegyek őse. Névre szóló, névvel ellátott meghívó. Ez a név teljesen fedi majd énedet, s kifejezi azt az élő isteni gondolatot, aki vagy. Ez a név csak a tied lesz, senki másé, hiszen egyetlen példány vagy a világ mindenségben. Nem fogod érezni az isteni szeretet különbözőségét, mert Isten az egyetlennek kiáró, sajátos szeretettel szeret. Nem a küldetés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be. Az űrhajósokat ünnepli a tömeg. Van, aki ismertetést is olvas az űrkutatásról, de szakmának alig választja valaki. Ez a szentek sorsa is. A nagy közönség megcsodálja őket, néhányan megveszik életrajzukat, de kilép a nyomukba. Az evangélium legszomorúbb mondata, melyhez az Úr könnye tapad, de te nem akartad. Máté 23.37. Ne álmodozzunk, rövid ahhoz az élet. Az életszentség sok kicsiségből tevődik össze. Úgy átitatódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk. Ez a szentség. Vannak oltárra emelt testvéreink, nagybetűs szentek. Egy világkiállítás mintadarabjai, különböző korok és ízlések válogatása szerint. De hiába időt álló az életszentség lényege, a ma szent eszménye eltér az előző századokétól. Nekünk elérhető, utánozható, emberi szentek kellenek, akik ebben a túlhajszolt életben, kultúrkörnyezetben és jól szabott ruhában élik elénk a legmélyebb Isten közelséget. A született szent mese. Az új lakótelepek kockaházai közé nem illik a gótika csipkéje, vagy a barokk aranyos faragása. Korszerű templomokat igénylünk, de addig is szükségkápolnákat. Vajon Isten nem kívánja-e, hogy szükségkápolna légy? Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Az idézet Háperintől való. A felismerés hívás a követésre. Nem valószínű, hogy holnap megteheted azt, amit ma elmulasztottál. Hogy holnap majd lesz erőd szakítani a bűnnel. Hogy Isten szavát holnap is meg fogod hallani, mert ő ma hívott téged. Isten szemében a te sorsod is van olyan értékes, mint a világtörténelem főszereplőjé. Nincs két egyforma út, legfeljebb csak hasonló. Minden ember életnek megvan a maga egyéni ösvénye, melyen sem előtte, sem utána nem járt senki, és nem is fog járni soha. Ha gyorsan akarsz haladni, dolgozz össze Istennel. Ha valami világosodik benned, mélyítsd el azzal, hogy olvasol hozzá, hogy gondolkozol fölötte. Ha indítást érzel a jóra, tartsd ébren, mérlegeld, hogyan tudnál megfelelni. Lehet Istennek olyan hívása is, ami nehezedre esik. A kegyelem sem föltétlenül hozza magával a lelkesedést. Számíts arra, hogy Isten mindent kívánhat. Keresztül húzhatja terveidet, megmásíthatja az emberi okosság útjait. Kimozdíthat a magányból az emberek közé, és a nagyváros forgatagából a tanyavilágba. Az is kegyelem, ha felvillan benned, élni kellene az evangéliumot, most és itt, ahol vagy. A kenyérhez arcunk verítéket apad, de éppen úgy verítékbe kerül az atya akaratának teljesítése is. Sok önnevelés kell addig, amíg elmondhatjuk, az én eledelem az, hogy annak akaratát teszem, aki elküldött engem tanúságot tenni a mi úrunkról. Ne glóriás szent akarj lenni, hanem igaz ember.
Mit mond a lélek az egyházaknak 2026-ban? Tettük fel a kérdést műsorunk elején. Műsorunk végén Gruppa Levente érdi parókus olvasatában hallgatjuk meg a választ. Hogyan van jelen, és miként működik a lélek az egyes ember és az egyház életében?
Jézusnak a földi életében volt egy különös érzés, ami többször előjött a tanítványokban, meg a Jézus életét kísérő embereknek az életében. Ez a vége van gondolat. Amikor karácsonykor Jézus belép a világba, akkor néhányan örülnek, kevesen tudják, csodálkoznak, elmúlnak a karácsonynak a napjai, a születésnek napjai, Jézus is visszatér a szülőkkel Betlehemből, és gyakorlatilag 30 évig nem történik semmi. Aztán 30 éves korában Jézus, mikor fellép, akkor elkezd tanítványokat gyűjteni, ezek elkezdenek lelkesedni. Ott hagynak mindent, egy óriási döntéssel, megélhetésüket, családjukat, mindent, elindulnak Jézus után egy gyakorlatilag bizonytalan jövőbe, de ott elkezdenek lelkesedni, mert hallják a Jézusi tanításokat, látják a csodákat, és amikor nagyon lelkesek voltak 3 évi működés után, akkor Jézus meghal a kereszten. És azt érzik, hogy nagyon szép volt, mindent odaadtunk, de vége van. Aztán Jézus a feltámadás után megjelenik, visszaadja a reményt, visszaadja a bizalmat, megint elkezdenek lelkesedni, aztán Jézus 40 nap után azt mondja, hogy akkor én most megáldalak téteket, és visszamegyek az atyához. Megint azt érzik, hogy vége van. És akkor eltelik még 10 nap, és eljön a Szentlélek úgy, hogy ez a Szentlélek lesz az, aki ezt az érzést kiöli ezekből a tanítványokból, meg belőlünk is, mert a Szentlélek úgy jön el, hogy ennek többé soha nem lesz vége. És ez a mi nagy erősségünk a Szentlélekből, hogy tudjuk azt, hogy Isten velünk van, és amíg Isten velünk van, addig igazából bármi történik a világban, bármilyen drámák történnek a világban, velünk van az Isten, és ugye Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Különös jelet használ az Isten arra, hogy a Szentlélek érkezését érzékeljék, a nagy szélzúgás mellett tüzes nyelvek jelennek meg. Ha valamit lehetne kívánni magunknak, akkor az, hogy a Szentlélekből megerősödve tüzes lelkűek legyünk. Ezzel a tűznek a tulajdonságait, ha vizsgáljuk, akkor sejtünk meg valamit a Szentlélekből. Ugye mire használjuk a tüzet? Az első dolog, amire a tüzet évezredek óta használják, az a világítás, a világosság. Ez a Szentlélek tüze, mint világosság többféle síkon is megjelenik. Megjelenik az egyházban. Nem csak akkor, ez ma is így van, a Szentléleknek tüze olyan tanításokat, dogmákat, tévedhetetlen tanításokat közöl, amelyeket igazából már az első 7 egyetemes zsinaton megfogalmaztak, vagy az elsőt ugye 1700 évvel ezelőtt a Nicea-i zsinatban. Ez a Szentlélek tüze, mint világosság megjelenik az egyházban úgy, hogy a dogmákat sose kellett visszavonni. Sose kellett azt mondani 1000 év múlva, hogy hát a világ fejlődik, meg halad a teológiai gondolkodás, és tulajdonképpen nem kell kiállni és azt mondani, hogy testvérek, hát tévedtünk, ez azért nem így van. És ezek a tévedhetetlen dolgok nem azért születnek, mert ilyen okosak voltak akkor a püspökök vagy a pápa, valószínűleg azok voltak, de nem csak azért tévedhetlenek, azért, mert a Szentlélek garantálja, hogy ezek a zsinatok, ezek az atyák ne beszéljenek tévedéseket. Ez egy olyan világosság, amit a világból sehol máshol nem lehet begyűjteni, ez a Szentléleknek a garanciája, hogy tévedhetetlenül hiszünk. Nem kell úgy lepeködnünk este, vagy a halálunk előtt nem kell szarra gondolni, hogy Istenem, hát egész életemben valami tévedésben hittem. Ilyen nincs. A Szentlélek ez garantálja, hogy nem tévedésekben hiszünk. Nem csak az egyházban jelenik meg ez a Szentlélek tüze, mint világosság, a társadalmakban is. Az, hogy Jézus és az Atya elküldik a lelket a világba, ez minden hívő, de hitetlen társadalmak számára is azt hirdeti, hogy Isten nélkül nem megy. Isten nélkül nem lehet megoldani a világ bajait, nem szűnnek meg a drámák, az egész világ csak Isten kezében működhet jól, ezt egyszer reméljük, hogy minél többen megértik, és így vége lesznek a drámáknak, talán a háborúknak is. Tehát a társadalom, ami nekünk izgalmasabb, hogy a személyes életünkben is megjelenik a Szentlélek tüze, mint világosság. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy bátorít, másik az, hogy eltántorít. Bátorít abban, hogy jó dolgokat tegyünk, hogy merjünk másképpen gondolkodni, vélekedni, cselekedni, beszélni, mint ahogy egy hitetlen ember beszél. ez mindenképpen egy megerősítés a Szentlélekből, tehát bátorságot, Péter bátorságot kapott, és kimert állni egy válogatatlan tömeg elé Jeruzsálemben, és olyan beszédet mondott, hogy 3000 zsidó megtért. Ez a bátorság, de van egy tántorító része is. Szentlélek világosságánál minden kiderül. A hibáink és a bűneink is kiderülnek, de nem lehet arra számítani, hogy akkor egyszer minden titokban marad. A Szentlélek előtt, a szentek tüze előtt nem marad semmi titokban. Ez óriási felelősség nekünk, személyesen, egyházak, társadalmak vezetőjének is egy nagyon nagy kihívás az, hogy egyszer minden kiderül. Na, ez a Szentlélek tüze, mint világosság. A második, amire a tüzet leggyakrabban használjuk, az a fűtés, a melegség. Adná az Isten, hogy minden keresztény ember meleg szívű legyen. Ezt ugye tudjuk, hogy mit jelent a melegszívűség, és ez a világ annyira kemény és rideggé válik körülöttünk, hogy a keresztényeknek az első számú kihívása az, hogy ők az Isten mosolya legyenek ezen a világon, és a igazán Szentlélekben bízó ember az mosolygós arcúvá válik. Egy belső nyugalom, amit a világ nem adhat, de az Isten adhat. És ez kiül embereknek az arcára. A harmadik dolog, amit a Szentlélek tüze, mint világosság jelent, az, hogy fertőtlenít. Évezeteken keresztül orvosi eszközöket és tűzben sterilizáltak, hogy azon mindenféle káros organizmus haljon meg, és így mertek hozzányúlni emberi testekre, tehát a Szentlélek tüze kiégeti a kóros fekélyeket a világból és belőlünk is. A bűneinknek a fekélyét a Szentlélek tudja kiölni az emberből. Egy dolgot nem tesz a Szentlélek, amit azért nagyon fontos, a tűznek a tulajdonságairól beszélünk, a tűz megéget és károkat okoz. A Szentlélek tűze nem éget meg. Nem lehet olyan közel kerülni a Szentlélekhez, hogy ebből az embernek valamilyen sérülése legyen. Ráadásul ez a tűz, ugye, ha alkalmas, vagy akár alkalmatlan a közeg, úgy terjed, mint a futótűz. A Szentlélek képesítette arra, hogy úgy tudjanak szólni Jézusról, hogy ha alkalmas vagy alkalmatlan a közeg, azért mégis mint a futótűz terjedjen. Így indult el az egész egyház a világban, így tértek meg emberek, a Szentlélek képesítette ezeket a tanítványokat. Azt gondolom, hogy a Szentlélek ma is készen áll. Az a kérdés, hogy mi készen állunk-e? Arra, hogy befogadjuk ezt a lelket, hogy tudjunk úgy beszélni Jézusról a világ számára, hogy ez kedvesnek tűnjön, hogy elgondolkodtasson embereket. Ha mi elég tüzes lelkűek lennénk, és mernénk megmutatni életünkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal, hogy hogyan lehet gazdagodni és szent életűbben élni ezen a világon, ha ezt mi tudnánk tanúsítani, akkor a világ is jobban látná Krisztust. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen tüzes lelkű, legyen meleg szívű, legyen tanúságtévő, és akkor talán ez a világ körülöttünk mégiscsak jobb lesz, és jobban élhetünk majd ezen a világon, és a Szentlélek segítségével bejuthatunk az Isten boldog országába. Isten segítsen bennünket!
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel.
megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsertessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Miskolci Felvidékházba látogatunk el. Boráros Imre Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jukai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mácsi József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be 95. életévét. Ezt követően Hit és Illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáky Pál, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjével a nyugati szorvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
Drága jó anyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam, színházjáró voltam, a mozijáró voltam, és akkor jött divatba a Felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt, de majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleírta a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a Felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban. Egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, akkor a háború után, gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent, egy kém, valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a bűsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, ha nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás, valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt. Felvállalta azt, a múltat és a jelent. Mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években, az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos, és hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm. Amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Jóska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a szél fúvásban, Mács József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton. Sajó mentén, balogvölgyön, suttog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél, megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény, vár az örök csillagösvény. Ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben, és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigézd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött. A meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apágnak igazában, szép anyai ölelésben, karja szava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró keselyükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel, magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitézséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmoknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen. Valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válaszza ki, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás. hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár, kereseti lehetőség, család fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-es, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyorcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, és mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyra jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, és a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázsigéket. És elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent György Albert imája, ami most, ez se ma vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket. Ments meg értelmüket, hogy a romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák. Hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat. A szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké. Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el. Majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának. És Gyura Lajos, hazajöttem, Márai Sándor, olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit. És azt mondom, hogy egyre, napról napra aktuálisabb. Márai Sándor, olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szívente függ azt, akinek jelleme van. Itt van egy rész Hit és illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én bősorom elé, Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent, hamis isteneket, bálványokat állít helyébe, de mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja a mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéjt, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az Istene. Míg az igaz Isten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes. Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es 2006-ig, úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar úgy világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának, és azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan van, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek. Nem is tudom, hogy hazulról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én háláthatatok a Jóistennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, vagy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy hát végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igenis, hogy aztán mit hoz a jövő, azt nem tudom, de Úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, hogy így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templomis iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy a sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúra otthon, a nagy színpadán szólóban egyedülnök van egy zongoristám, voltam, és diákközönségnek, hát megvallom őszintén kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekek, hát vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is, hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondtam két vagy három kollégával, mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is igenis el kell vinni a tüzet, a fákját, amiért érdemes élni, és ne be lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolci Felvidéki Házba látogattunk el, ahol Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Az összeállítást Grunda János szerkesztette, nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.